Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiárakat Európában, jelentette ki Németh Szilárd kormánybiztos. Az árakat euróban hasonlították össze. Egy kétkeresős budapesti háztartásnál, ráadásul csupán Luxemburgban fizeti jövedelmények kisebb hányadát egy család a gázért és az áramért, fűzte hozzá. Megváltozott az MVM által alkalmazott gázárképzési rendszer, hívja fel a figyelmet az Infostart portál. Eddig a fogyasztók számára az időjárás függvényében kínáltak kedvezményes gázmennyiséget, most már viszont minden napra fixen rögzített kedvezményes mennyiség jár, a korábbi időjárás követő rendszer tehát eltűnik. Fokozatosan a buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, közölte a MÁV. Az ország és vármegye bérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépése ez. Könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer. A legutóbbi frissítés követően, amikor a vasúttársaság okostelefon alkalmazásába is beépítették az EMMA elnevezésű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatást, most a MÁV applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja mindemellett. Júniusban az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal első becslés alapján. A termék külkereskedelmi egyenleg 472 millió euróval romlott. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az export oldalon 1,9, az import oldalon 1,3%-kal nőtt. Közel 300 millió forint értékű támogatást hívhat le, mintegy 200 vidéki alkalmi vendéglátó üzlet és további 100 vidéki zenés táncos szórakozóhely. Az üzletenként igényelhető 1 millió forint visszanemtérítendő támogatás immár a harmadik eleme a kormány által a vidéki vendéglátóhelyek számára indított 13 milliárd forint értékű programnak, közölt a Magyar Turisztikai Ügynökség az MT-vel. A további őszi ütemekben majd a kávézók, büfék, italüzletek és bárok adhatják be igényeiket. Idén is lehet pályázni az érték vagy díjra. Azokat a munkáltatókat és civil szervezeteket ismerik el, amelyek nagyban hozzájárulnak a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához, ismertette a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Csizi Péter elmondta, a pályázatokat 6 kategóriában hirdették meg, a dokumentumokat szeptember 6-áig várják. A Politechnik Hungária Kft. Biomassa kazángyártó üzemet épít Mátraszőlősön, a beruházáshoz 788 millió 510 ezer forint feltételesen visszatérítendő Európai Uniós támogatást nyertek el, közölt a vállalat az MT-vel. A cél, hogy korszerű gyártói bázissal tudják kiszolgálni a biomassa tüzelő berendezések iránti igények világszerte tapasztalható növekedését. Az új mátraszőlősi központ a legmodernebb technológiával működik majd, kazánfő egységeket és kész kazánokat is képes lesz gyártani. A Demokratikus Koalíció Etikai Bizottsága megvizsgálta Lél Ősi Gábor beadványát, amelyben etikai eljárás kezdeményezett a DK elnöke Gyurcsány Ferenc ellen, végül elutasították a beadványt. Lél Ősi Gábor párttagságát azonban felfüggesztik. Az izraeli hadsereg célzott légicsapásban megölte a gázai övezetben a Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet kormányának gazdasági miniszterét. Abed al-Zarainek fontos szerepe volt a humanitár segélyek elosztásában és a gázai övezeti piacok felügyeletében. Az ő édesanyja is meghalt a támadásban. Izrael északi határvidékén délelőtt többször megszólaltak a légoltalmi szirénák, mert a Hezbollah libanoni síta milícia rakétákkal támadott izraeli célpontokat. Előzőleg Benjamin Netanyahu miniszterelnök összehívta a biztonsági szervek vezetőit, hogy az Irántól és szövetségeseitől érkező fenyegetésekre adandó ellenlépésekről tárgyalnianak. Indiába menekült és lemondott Hasina Vazed, Banglades miniszterelnöke, akinek távozásáért országszerte tüntettek, között a Reuters. A demonstrációkban sok fiatal elhunyt. A hadsereg vezetője televíziós beszédében jelentette be Hasina lemondását. Elmondtam, ideglenes kormányt alakítanak, és azt ígérte, igazságot szolgáltatnak, valamint türelmet és bizalmat kért a bangladesi emberektől. Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkk-e-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Havas boldogasszony ünnepe. Róma legnagyobb Mária bazilikájának, Santa Maria Maggiore-nak a felszentelését ünnepeljük ezen a napon. A 4. században Liberius pápa idejében épült, 3. Sixtus pápa pedig remek mozaik képekkel díszítette annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát. A középkori hagyomány szerint egy öreg és gyermektelen házaspár Szűz Máriát tette meg vagyona örökösének. Csak azért imádkoztak, hogy adja tudtukra Mária, mi módon akarja vagyonukat felhasználni. Erre a legenda szerint megjelent álmukban Mária és kifejezte azt az óhaját, hogy építsenek tiszteletére templomot azon a helyen, amelyet a következő nap reggelén, augusztus 5-én hóval födve találnak. Ugyanezt álmodta a pápa is. Másnap mindenki nagy csodálkozására a 7 római domb egyikén, az Esquilinuson egy telket hótakart. Így épült oda a szűzanya temploma, amely ma a termini vasúti pályaudvar közelében található. Többek között itt őrzik a kis Jézus betlehemi jászolát is, tartja a hagyomány. Ezen a napon így imádkozunk a Szentmisében, Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözüljünk. Most emlékezzünk meg Juan Diego-nak szentjavatásáról. Olvasok most egy kis ismertetést. Guadalupe-i Mária jelenések Mexikóváros 1531. december 9 és 12 között. Amikor a spanyol hódítók 1519-ben Mexikóba érkeztek, a katonák meglepve tapasztalták, hogy az aztékok és a velük szövetségben álló indián törzsek kiváló matematikusok, építészek, csillagászok, orvosok, kézművesek voltak, fejlett jogrendszerrel és mezőgazdasággal rendelkeztek, életüket azonban a démonimádó vallás legszörnyűbb terhe nyomasztotta. Az őslakosság sok istene között a leghatalmasabb Quetzalcoatl, a tollas kőkígyó volt, akinek tiszteletére ezrével áldoztak fel embereket kimondhatatlan kegyetlenséggel. A spanyolok tehát, ne felejtsük el, 1519-ben érkeztek Mexikóba. Cortez, a spanyolok vezére, sok vér és veszteség árán tudott hatalomra jutni Mexikóban. A hódítók először az emberáldozatok mészárszékeit rombolták le, s arra törekedtek, hogy a keresztény vallást és az európai kultúrát honosítsák meg az aztékok országában. 5. Károly, az új világ első püspökének Juan Zumarraga ferences atyát nevezte ki. Ezután került sor a guadalupei Mária jelenésekre. A Mária jelenések 1531. decemberében történtek. Ekkor már 10 éves kényszerű béke honolt Mexikóban. Bár voltak jámbor megtérők, és sokan jelentkeztek keresztségre, de a kevés hithirdető miatt a hit lassan terjedt. A Szent Szűz 1531. december 9-én kora hajnalban jelent meg először az 57 éves Juan Diego-nak, a jámbor éppen szentmisére igyekvő indiánnak a Tepeyac hegyen. 4 jelenésről tudunk. Mária ezzel az üzenettel küldte Diego-t a püspökhöz. Az a forró kívánságom, hogy itt egy istenházát építsenek, ahol meg akarom mutatni az embereknek teljes szeretetemet, együttérzésemet és irgalmamat, ahol megajándékozom őket segítségemmel és védelmemmel. Zumarraga püspök, aki tehát az új világ első püspöke volt, kételkedett és jelet kért arról, hogy valóban megjelent Mária. Ezt a jelet meg is kapta a püspök. Mária 2 nappal később kasztíliai rózsákat küldött a püspöknek, amit Diego kötényében, Tilmának nevezik ezt a kötényt, vitt el a püspök számára. Meg kell említenünk azt, hogy tél volt, hideg volt, ott a hegyen, a sziklákon ilyen virágok nem is nyíltak. Amikor Mária parancsára a virágokat összegyűjtötte az indián, akkor a kötényébe rejtve vitte a püspökhöz. Amikor az indián a virágokat a kötényéből a földre szórta, a püspök és 2 vendégének szeme nem a virágokra, hanem a Tilmára merett. Ezen a kötényen ugyanis egy egész alakos Mária kép volt látható. Ez a Tilma a guadalupei szentély igen féltett kincse. Meg kell említenünk, hogy az a Tilma olyan anyagból készült, aminek néhány évtized alatt teljesen tönkre kellett volna mennie. Ez a Tilma azonban ma is megvan. Évente mintegy 20 millió zarándok látogatja meg a guadalupei szentélyt, ahol ez a Mária kép látható. A kegykép közel 500 éves története során igen sok viszontagságon ment keresztül, de Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. Isten és a vallás ellenségei egyszer pokolképet helyeztek el a kép közelében. Sok minden tönkrement, a vasból készült feszület meggörbült, az ablakok betörtek, a képnek semmi baja nem történt. Tehát Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. A legmodernebb vizsgálatok eredményei a mai teológusokat és természettudósokat is ámulatba ejti. A tudósok megállapították, hogy ez a Mária kép nem festmény, nem emberi kéz alkotása. Csodálatos a kép üzenete is. Az öltözék, a színek, a csillagok, a testtartás mind-mind olyan jelentést hordoztak, amiket az indiánok megértettek. Most következik az egyik legszenzációsabb felfedezés, a szem pupillájában mikroszkópikus vizsgálat felfedezte Zumarraga püspök és 2 vendégének tükröződő arcképét. megmagyarázhatatlan emberileg, a kép keletkezése, a vizsgálatoknak az eredménye. A guadalupei Mária jelenések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Közép- és Dél-Amerika lakossága keresztény hitre térjen. Második János Pál pápa Juan Diego-t, Boldog Juan Diego-t szenté avatta. Guadalupe csodájáról a pápák egész sora nyilatkozott. Havas boldogasszony ünnepe van, köszönjük meg Máriának, hogy ilyen nagy szeretettel gondoskodik rólunk, emberekről, hogy Szent Fiát Jézust megismerjük, és hozzá hűségesen ragaszkodjunk egész életünkben.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését, a néma ördög fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Az elmélkedés címe a néma ördög. Lukács evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezetben, egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Eddig a rövid idézet. A megszállottság azt jelentő gonosz valaki teljesen birtokba vesz. Birtokolja a testét és a pszichéjét. A lelkét viszont nem tudja. De a testét és a pszichéjét igen, ez a megszállottság. És a gonosz azt tesz a testtel, amit akar, a pszichével és a gondolatokkal, hogy ki mit mond, hogyan viselkedik, teljesen a gonosznak a hatalmában van a psziché, és ezért a gonosz irányít. Persze valamikor szabadon engedi a szemét, és hát nyugodtan tehet, mondhat mindent, amit akar, de amikor a gonosz úgy gondolja, akkor teljesen átveszi az irányítást, és a személy már nem ura önmagának, nem azt mond, nem azt tesz, amit akar, hanem sokszor nincs is eszméleténél, hanem a gonosz cselekszik és szólal meg általa. Az evangéliumi esetben Jézus egy néma ördögöt űzött ki. És az embert ez a ördög megnémította, a megszállottságnak a jele az volt, hogy az ember nem tudott megszólalni. Sem az emberekhez nem tudott szólni, nem tudott közösségben imádkozni, az Istent sem tudta megszólítani. Tehát ez a közösségnek a megvonása, vagyis hogy nem tud közösségben lenni, nem tudja kifejezni saját magát mások felé. A gonosz elvette a hangját, hogy ne tudja semmit sem mondani. Mit jelentett ez a mi életünkben? Mi nem vagyunk megszállottak, azonban a gonosz lélek minket is kísérthet. És ilyen szempontból is, hogy a néma ördög, hogy a némaságra akar bennünket téríteni, azt hazudja, hogy bizonyos helyzetekben ne mondjunk semmit. Néhány példát szeretnék erre mondani. Például valaki azt a kísértést éli meg vagy kapja, hogy ne mondjak ki akár pozitív dolgokat. Például valakinek azt, hogy nagyon hiányoztál, nagyon szeretlek téged, nagyon büszke vagyok rád, olyan jó, hogy te vagy a férjem, feleségem, hogy meg olyan büszke vagyok, hogy ilyen gyermekeim vannak, olyan jó, hogy ilyen nagyszüleim vannak, hogy büszke lehetek a nagyapámra, nagymamámra, hogy ilyen barátaim vannak, akik ilyet is ilyet tettek velem, akik így is így fejezték ki a szeretetüket. Nagyon sok minden ilyen pozitív mondat lehetne, ha kimondanánk. Valaki meg is vallja hangosan, én azért nem dicsérek meg senkit, nehogy elbízza magát. És persze nem mond semmit, nehogy valaki még gőgös legyen, és utána elbízza magát, mert megdicsérték. Sokféle felfogás létezik, létezhet, azonban ezeknek a mondatoknak és szavaknak óriási súlya van, ezek megerősítő mondatok. Nem csak egyszerűen ilyen elmondott szavak, érdemes abba is belegondolni különben, hogy amikor beszélgetünk, valakit hallgatunk, mennyi ebből a felesleges locsogás, amikor valaki csak beszél, mondja a semmit, igazából se eleje, se vége, főleg meg értelme nincs, csak ez a sok-sok beszéd, felesleges a felszínen futó beszédek, és igazából ezek nem jók semmire. Csak inkább a felszín felé visznek mindenkit. És hogy talán sok ilyen beszélgetésben lehet részünk, akár úgy is, hogy valakit hallgatunk, úgy is, hogy mi beszélünk, vagy beszélgetünk, és most megint ide szeretnék koncentrálni, mennyi lehet azoknak a mondatoknak, szavaknak a száma, amit nem mondunk ki. Persze ezt nem lehet statisztikával mérni. Azonban, ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy milyen jó lett volna sokkal többször hallani gyerekkoromban azt, hogy ilyen kisfia senkinek sincs, de büszke vagyok rád, hogy de szép vagy, de ügyes vagy, talpra esett vagy, látom, hogy szorgalmas vagy, igyekszel, olyan jó, hogy vagy, vagy olyan jó benned meglátni az édesanyádat, vagy akár saját magamat, vagy látom a nagyszüleimet benned, és olyan jó rád nézni, és látom szinte az egész családot, hogy mindenkinek valamilyen kis része ott van benned, mégis külön személyiség vagy. Rengeteg ilyen mondat, aminek a hiánya defektust okoz, ez a latin defektus azt jelenti, hogy hiány, vagyis a szeretetnek a hiánya, a megerősítésnek a hiánya, és sokszor ez az önképnek a romlását is jelenti, vagyis valakinek az önképe, az önbizalma is elég kicsi lesz, mert nem mondták ki rá a jót. Nem mondták ki azt egyenesen, határozottan, hogy te, kisfiam, te jó ember vagy. Én amikor úgy fiatalokhoz szólok legfőképpen, akkor mindig ezt egy külön téma számomra, hogy elmondom nekik, hogy ti jó emberek vagytok. Persze elég nagy ellenállást tapasztalok, mert azt mondják, hogy én nem vagyok jó, mi nem vagyunk jó, maga nem is ismer minket, miért mondja ezt? És én pedig erősködöm, hogy már pedig akkor is jó emberek vagytok, és én hiszem, hogy ti jók vagytok. És akkor is elmondom az igazat, mert ez a legfontosabb dolog, amit tehetek az Isten nevében, hogy az Isten végtelenül szeret benneteket, és ti jó emberek vagytok. Van butaság, bűn is, sok mindent, amit elkövettek, de akkor is jó emberek vagytok. Vagyis hiányzik, amikor kimondjuk a jót, és a néma ördög bármilyen formában is ebbe az irányba kísért, hogy ne mondjuk ki a jót. Lehet, hogy valakit arra serkent, hogy ne mondja ki a bajt. Sokszor idézem Szent Ignácot, aki a gonosznak a kísértését így három képpel jeleníti meg, ezek közül az egyik az álnok szerető. Ez a kép azt fejezi ki, hogy valakinek van egy bűnös kapcsolata, és az álnok szerető, a bűnös szerető azt mondja, ezt ne mondd el senkinek, ez ki ne derüljön. Mert különben is az emberek ezt nem értenék meg, hogy mi hogy szeretjük egymást, majd az idő mindent megold, az emberek ezt nem érték meg, úgysem tud neked segíteni senki, mindenki csak elítélne téged, sokkal rosszabb lenne, majd mi megoldjuk, különböző hangok, és sajnos ennek a gyümölcsét nagyon sokszor láttam, hogy emberi életek tönkre mennek, mert valami elindul, akár valamilyen bűn, vagy valamilyen szégyen, valamit, amit titkol, és nem mondja el senkinek. És hát majd megoldódik, és nem oldódik meg, hanem egyre jobban eluralkodik, elmérgesedik, és amikor már valaki kétségbe esett, vagy már véglegesen döntött valamiben, csak akkor mondja el, de akkor meg már nem lehet neki segíteni, vagyis lehetne, de nem hagyja, mert már nem hisz abban, hogy ezzel lehet segíteni. Így a néma ördög arra a némaságra biztat bennünket, vagy buzdít, hogy amikor baj van, amikor bűn van, amikor nem tudom, mi történik velem, hogy azt ne mondjam ki senkinek, hanem a gonosz persze azt akarja elérni, hogy ez bennem ott szó szerint rohadjon, és utána pedig tönkre tegyen az életemet, meg a hivatásomat is. És a néma ördögnek a harmadik irány, amibe kísért bennünket, ez pedig, hogy ne mondjuk ki a szembesítést, ne mondjuk ki az igazat. Amikor valakinek azt kell mondani, hogy amit teszel, az bűn. Az egész közösségnek, a családnak, ahol élsz, ez mindenkinek rossz. Ennek nagyon rossz gyümölcsei lesznek, ebből tragédia lesz. Nagyon kérlek, még most az elején hagyd abba az ivást. Keresünk szakembert, minden csak gyere, de ne tedd ezt tovább. Vagy ezt a kapcsolatot ne folytass tovább, mert ez bűnös. A családodnak kárt okoz, önmagában is súlyos bűn, és nem old meg semmit, csak a kétségbeesésbe visz. Bármilyen jellegű lehet az, de megmondani, felvállalni azt, hogy valakinek az életében én látom a rosszat, látom a gyengeséget, és nem önmagában azért szólok, hogy most én kifejezzem, hogy nekem hatalmam van, vagy én most megmondom neki a tutit, hanem látom, hogy az élete rossz irányba megy, és ezért kötelességem neki szólni, persze ezzel együtt felajánlom a segítséget is, tehát nem csak szembesítem, főleg meg nem gúnyosan, hanem kifejezem az aggódásomat, és azt, hogy ezekből nagy bajok lesznek, és fogadjon el segítséget. És gondoljunk bele, most három utat vázoltam fel. Kimondani a jót, vagy a néma ördög azt akarja, hogy ne mondjuk ki a jót. Nagyon sok jó megerősítés, az Isten szava, az evangélium, akár idézetek, hogy ne hangozzék el, hanem helyette valamilyen felszínes locsogás, vagy valami, ami nem jó semmire. A másik pedig, hogy amikor nem merjük kimondani a bajt, akkor belül tönkre megyünk, és utána sok más embert is viszünk magunkkal. A harmadik pedig, amikor nem merjük embereknek megmondani, hogy rossz úton járnak, nem merjük szembesíteni őket. És persze a szónak még lehet rengeteg iránya, aki mer szólni hangosan, mer az Istenről beszélni, mer imádkozni, mer dicsőíteni, mer tanúságot tenni az Istenről, mer szeretni, mer hangosan másokért is imádkozni. A néma ördög ezeket nem akarja, azért, hogy ami jó, ami az Istentől való, az maradjon csendben, ami rossz, az pedig erősödjék fel. Ezért nézzük meg az életünkben a kísértéseket, és tudatosan imádkozunk, és mondjunk ellen a néma ördögnek, és mondjunk ki mindent, ami az Istentől való.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a néma ördög fogalmáról. A szerkesztő Grunda János nevében is további jó rádiózást kíván önöknek a bemondó Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztia szentségéről elmélkedik. Az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit itt a Szent István Rádióban. A gyerekek nevében, akikkel itt ülök a stúdióban, Izabella, Boglárka, Nóri és Tamara nevében. Ugye Szent Imre iskolából jöttek a gyerekek, 5. évfolyamosok, és a mai alkalommal egy kicsit a Szent Imre iskolát is szeretnénk belefűzni a témánkba, mert itt május hónapban a Szent Imréseknek 3 szentséget is kiszolgáltatnak, az egyiket 1. és 3. osztály között, a másik szentséget 3-osoknak, a 3. szentséget, amiről pedig szeretnénk beszélni, az pedig 8-osoknak. Melyek lehetnek ezek a szentségek, gyerekek? 3. milyen szentséget szolgáltattak?
Oltári szentség.
Így van, az eukarisztiát. Emlékeztek még erre? hogy történt? Jó élmény volt? Mibe kellett felöltöznötök, emlékeztek?
Szép mennyasszonyi
magántalhásszerűbe. Meg fehér ruhába, igaz? És miért volt szép ez a nap még? Mert kivel találkozhattatok?
Jézussal.
Így van, az oltári szentségen keresztül. Aztán május hónapban volt még, hogy kicsiket, akik első áldozás előtt álltak, vagy állnak, és testvéreiket, megkeresztelt János atya, a nyolcadikosok pedig melyik szentséget?
Bérmálkoztak.
Nagyon jó, bérmálkozni fognak majd pünkösd napján. Úgyhogy a mai alkalommal egy kicsit erről a három szentségről fogunk beszélgetni. De ki tudja nekem megmondani, hogy mik is azok a szentségek?
A szentségek látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk.
Nagyon jó. És mi az a kegyelem, gyerekek?
A kegyelem természet feletti ajándék, Isten élete bennünk a Szentlélek által.
Ki alapította a szentségeket, azt tudjuk-e, Izabella?
A szentségeket Jézus Krisztus alapította, és az Anya Szent Egyházra bízta.
Ki cselekszik az egyház szentségeiben?
Az egyház szentségeiben a Szentlélek által Jézus Krisztus cselekszik, aki az üdvösség forrása.
Hogyan éltetik a szentségek az egyházat, Bogi?
A szentségek megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, megszentelik az embert és építik az egyházi közösséget.
Nagyon jó. Hány szentség van és melyek ezek?
7 szentség van. Első a keresztség, második a bérmálás, harmadik az eukarisztia, negyedik a bűnbocsánat szentsége, ötödik a betegek kenete, hatodik az egyházi rend, hetedik a házasság.
Nagyon jó. 7 szentség van. Mi a 7 szentségből az első 3 szentségről fogunk most beszélni. Melyik az első 3 szentség, akkor még egyszer, Nóri?
A keresztség, a bérmálás, az eukarisztia.
Mely szentségek törlik el a halálos bűnt?
A keresztség és a bűnbocsánat szentsége törli el a halálos bűnt, és adja meg
a megszentelő kegyelmet. Így van. Tehát a keresztség is eltörli a bűnöket. Nagyon jó. Általában mikor keresztelnek meg valakit?
Megszületése után
így
pár
van,
hónappal.
Kisbaba korában, de ugye vannak olyan családok, akik...
Akik 10 vagy 9 évesen keresztül.
Így van, akik várnak egy picit, és akkor nagyobb korban és felnőtt korban meg lehet keresztelkedni szerintetek?
Igen.
Igen, úgy is meg lehet, csak ugye előkészületek kellenek hozzá, és felkészítés. Na most, aki a Szent Imre iskolába jár, az szerencsés helyzetben van, mert nálunk az iskolában vannak
hittanórák.
Így van, amin fel lehet készülni a szentségekre. Gyerekek, nagyon jól elmondtátok, hogy a szentségek látható jelei a kegyelemnek. Minden szentséget Jézus Krisztus alapított. És ezáltal Krisztus ma is jelen van az egyházban. Amit tanított, az fönnmaradt a Szentírásban és a Szent Hagyományban, tettei pedig a szentségekben. Életünk fontos állomásainál Jézus mindig mellettünk áll. Felkínálja segítségét, hogy mi önkéntesen és tudatosan élhessünk vele. Fontos, hogy ismerjük ezeket a lehetőségeket. A szentségek felvételéhez nagyon fontos a tudatosság, hogy tudjuk, hogy mire vállalkozunk, hogy mit kapunk azáltal. A hitismeret, ugye ezt hittanórákon megkapjuk. A bűnbánat, és nagyon fontos a szeretet. Nagyon fontos, hogy szentségeket tiszta lélekkel vegyük fel. A szentségek liturgiája nem csupán a szentségek kiszolgáltatása, hanem a szentség ünneplése is. A szentségeket általában szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Ha erre nincs lehetőség, legalább ige liturgiát végzünk. A szentségekben Jézussal találkozunk. A kegyelmi találkozás 2 lépésben történik. Isten felajánlja a kegyelmét, de ahhoz, hogy mi a kegyelembe részesüljünk, ezt el kell, hogy fogadjuk. 3 szentséget csak egyszer vehetünk föl a 7 szentség közül. Ez a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentsége. Első 3 szentségről fogunk beszélgetni, keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztiáról, amiket úgy is hívunk, hogy a beavatás szentségei. Gyerekek, ki tudja megmondani, hogy mi a keresztség, Izabella?
A keresztség az első legszükségesebb szentség, amely megszabadít minden bűntől, Isten gyermekévé és az egyház tagjává tesz.
Nagyon jó. Nagyon fontos, hogy az első és legfontosabb szentség. Mit gondoltok, hogy én bírmálkozhatok úgy, hogy nem vagyok megkeresztelkedve?
Nem.
Minden szentség felvételéhez kell az, hogy meglegyél keresztelve. Azzal, hogy megkeresztelnek, mivé válsz? Minek a tagja leszel?
Az egyház.
Az egyház tagja leszel, ugye a katolikus keresztény egyház tagja leszel, és Isten a gyermekévé fogad téged. Onnantól már jogosan mondhatod, hogy a mennyei atyák. Lehet-e tehát keresztség nélkül más szentséget érvényesen felvenni?
Keresztség nélkül más szentséget nem lehet érvényesen felvenni.
Bogika szerinted ki keresztelhet?
Csak felszentelt pap, diakónus szükség esetén bárki keresztelhet, feltéve, hogy az egyház szándéka szerint cselekszik.
Nagyon jó. Bárki keresztelhet, ez olyan speciális helyzetekben van, ha például megszületik a baba, például a kórházba, és valamilyen komplikáció lép fel, és a babának az élete veszélybe kerül, akkor lehet olyan is, hogyha egy nővér vagy egy orvos keresztény, és az egyház szándéka szerint cselekszik, akkor ő is megkeresztelheti azt a gyermeket. Viszont, hogyha utána fölépül a gyermek, akkor el kell vinni templomba, hogy pap is megkeresztelje őt. Tudnunk kell, hogy hogyan kell keresztelnünk. Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és közben a következő szavakat mondjuk. Viktor, én megkeresztellek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kit lehet szerintetek megkeresztelni, gyerekek? Nóri?
Azt lehet megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban, és megismert tanítása szerint akar élni.
Így van, tehát nagyon fontos a hit Jézus Krisztusban, és hogy ismerjük a tanítását Jézusnak, ismerjük az evangéliumot. Mikor lehet kisgyermeket megkeresztelni? Tamara?
Kisgyermeket akkor lehet megkeresztelni, ha legalább az egyik szülő kéri, vállalja a gyermeke keresztény nevelését.
Így van, tehát a szülők szokták ezt kérni a paptól, hogy keresztelje meg a gyermeket. Mik a keresztülők kötelességei, Izabella?
A keresztülő kötelessége, hogy segítse a gyermek szüleit vállalt kötelesség teljesítésében.
Akit megkeresztelnek, annak lesznek keresztszülei is, és a keresztszülőknek a feladata az, hogy figyeljék azt, hogy a gyermeket valóban keresztény szellemben nevelik-e, és hogy aktívan vallásos életet éle. Mit jelent ez?
Hogy minden vasárnap például megy templomba.
Például. Aztán?
Hogy rendszeresen gyónni.
Így van, rendszeresen szentségekhez járó. Nagyon jó, Boki. Vagy katolikus iskolába jár, hittanórán odafigyel, és próbál úgy is élni, amit hittanórán tanul. A keresztény életünk a keresztség szentségével kezdődik tehát. A keresztség szentségében tehát megkapjuk a megszentelő kegyelmet, Isten gyermekévé fogad bennünket, és a mennyország örökösévé tesz minket. A keresztség az első és legfontosabb szentség, nélküle egyetlen más szentséget sem vehetünk fel. A keresztség által az egyház tagjai leszünk. Rendszerint ugye pap vagy diakónus végzi a keresztség szentségét, de szükség esetén bárki ugye keresztelhet. Hogyan történik ez a keresztelés? Ugye például a múltkori vasárnapon néhány gyermeket az iskolából is megkereszteltek, és nagyon jó volt látni, hogy hozták magukkal a kistesókat is, tehát összesen, ha jól emlékszem, János atya 14 embert keresztelt meg. Az ünnepélyes keresztelő alkalmával, ahogy itt is, a pap köszönti a jelenlevőket, és az ige liturgiában a keresztség lényegét tárja fel. Ezután a keresztelendők olajával homlokokon megkeni a keresztelendőket. Szerintetek mit rajzol ezzel az olajjal?
Egy keresztet.
Nagyon jó. Ez a lelki egészség és erő külső jele. A már értelemmel rendelkező keresztelendők keresztségi fogadalmat tesznek. Megkérdezi tőlük a pap, hogy ellent mondanak-e a sátánnak, és erre mit kell válaszolni? Ellene mondunk. Megkérdezi, hogy hisznek-e Istenben, és erre mit kell mondani?
Hát, hogy hiszem.
Így van, hogy hiszünk. Így van. A kisgyermek esetében, például aki nem tud beszélni, ott pedig kik válaszolnak helyette ezekre a kérdésekre?
A szülő.
Így van, a szülők vagy a keresztszülők. A szülők és a keresztszülők is megújítják keresztségi fogadalmukat, és ellene mondanak a sátánnak, valamint megvallják Jézus Krisztusba és a Szent Háromságba vetett hitüket. A keresztség szentségének kiszolgáltatása a megszentelt vízzel történik, utána pedig krizmával, a szentelő olajjal kenik meg az új keresztények fejét. Ezt követően rájuk adnak egy fehér ruhát. Ez a fehér ruha vagy fehér sár, ez mit jelenthet?
Bűntelenek.
Így van, hogy megtisztultak a bűntől a keresztség által, valamint egy égő gyertyát is adnak a kezükbe a keresztelendőknek, ez pedig a világ világosságát, Jézus Krisztust jelképezi, aki kivezeti őket a bűn sötétségéből. Aki megkeresztelkedik, annak a mindig a világosság fiaként kell élnie, és imádkozni is szoktak a szülőkért még, valamint a keresztszülőkért. Amint említettük, a keresztszülők feladata pedig az, hogy a keresztény hit és az élet jó példáját mutassák a gyermeknek, és annak követésére buzdítják keresztgyermeküket. Miután valaki megkeresztelkedett, beszokták írni őt a keresztelési anyakönyvbe is, a templomnak a plébániájá. Tehát akkor a keresztség az első és legfontosabb szentség.
Jöjj hozzám, légy velem, örök békét ad nekem, jöjj hozzám. Örök békét ad nekem. Szeretetre vágyom, kell egy hű barát, aki velem van és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj hát, ő megsegít, figyeljed szavát, tedd kezébe életed, a békét ad tovább. Jöjj hozzám, légy velem, örök békét, örök békét ad nekem. Jöjj hozzám, légy velem, örök békét, örök békét ad nekem. Szeretetre vágyom, kell egy hű barát, aki velem van, és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj hát, ő megsegít, figyeljed szavát, tedd kezébe életed, s a békét ad.
Tudja megmondani, hogy mi az a bérmálás szentsége?
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a szent élek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.
Így van. Ki az, aki bérmálhat? Ki bérmálhat, Bogika?
Általában a püspök bérmál, de megbízásából bármelyik felszentelt pap bérmálhat.
Hogyan bérmál a püspök, tudod, Tamara?
A püspök kezét a bérmálkozó fejére teszi, homlokát kereszt alakban megkeni krizmával, és ezt mondja. Vedd a Szentlélek ajándékának jelét.
Ki az, aki bérmálkozhat, Iza?
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.
S mi a bérma szülő kötelessége?
A bérma szülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval
és példával is segítse, igaz? A bérmálás az már egy kicsit nagyobbaknak van, és nagyon jól mondtátok, hogy fel kell készülni a bérmálásra. A bérmálást is Jézus Krisztus alapította, méghozzá, amikor megígérte a Szent Lelket. Ugye a keresztséget is Jézus alapította, szerintetek hogyan alapította a keresztséget? De akkor alapította, amikor ő maga megkeresztelkedett. Tudjuk, hogy hol keresztelkedett meg Jézus?
A Jordán folyóban.
Így van, és ki keresztelte meg Jézust?
Keresztelő Szent János.
Nagyon jó. Jézus is megkeresztelkedett, és ezzel példát mutatott nekünk is, hogy meg kell keresztelkednünk. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is felvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég. És a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá, szózat is hallatszott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ugye itt a keresztségnél így megjelenik a Szent Háromság mindhárom tagja. Az Atya, az hogyan jelent meg itt?
A szózatban.
Így van, hogy szólt az Atya az égből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A Fiú hogyan jelenik meg?
Jézus.
Maga Jézus, a Szentlélek pedig?
Galamb formájában.
A bérmálást is Jézus alapította, méghozzá úgy, hogy megígérte a Szent Lelket az apostoloknak, és ez a Szentlélek pünkösd napján szállt le az apostolokra, és ekkor kapták meg a Szentlelket. Emlékszünk rá, hogy hogy kapták meg a Szentlelket? Hogyan jelent meg az apostol?
Láng formájában.
Nagyon jó, lángnyelvek formájában. Jézus feltámadás után az 50. napon, az első pünkösd napján, amikor megjött a Szentlélek, lászállt az apostolokra, és ekkor született meg még az egyház is, a katolikus egyház. Nagyon jól mondtátok, hogy a bérmálással egy küldetést kapunk, méghozzá azt, hogy Krisztus tanúi legyünk a világban, hogy bátran tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról. Aki a bérmálkozásra készül, nagykorú keresztényként maga vállalja mindazt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette, tehát a krisztusi életet és a küldetést. Aki megbérmálkozik, Szentlélek tölti el a szívét, megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú, felelős keresztény életre. A Szentlélek megerősítette az apostolok hitét, és megújította a kapcsolatukat a feltámadt üdvözítővel. A Szentlélek kiáradását a bérmálás szentsége állandóvá tette az egyházban. Nagyon fontos, hogy a bérmálás szentsége megerősíti a bérmálókat abban, ami a keresztségben elkezdődik. Kiszolgáltatója a püspök, ahogy mondtátok, vagy az általa megbízott pap. Nagyon fontos, hogy aki bérmálkozik, az már nagykorúvá válik az egyházban, és nagyon fontos, hogy tanúságot tegyen keresztény hitéről, az evangéliumról és Jézus Krisztusról. A harmadik szentség, amiről beszélgetünk, ki emlékszik rá, hogy melyikről fogunk beszélgetni?
Eukarisztia.
Így van. Hogyan hívjuk más szóval az eukarisztiát?
Oltári szentség.
Nagyon jó. Mi az eukarisztia, vagy más néven az oltári szentség? Ki tudja elmondani, Bogika?
Az eukarisztia, vagyis az oltári szentség az Úr Jézus valóságos teste és vére, a kenyér és a bor színe alatt.
Nagyon jó. Mi történik, amikor áldozunk?
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
Így van. Amikor a vérét is és a testét is magunkhoz vesszük, azt úgy hívjuk, hogy két szín alatti áldozás, az nagy csütörtökön szokott lenni, amikor az utolsó vacsorára emlékezünk. Ki tudja megmondani, hogy miért pont nagy csütörtökön szokott ez lenni? Mire emlékszünk nagy csütörtökön?
Mert Jézus akkor alapított.
Így van, akkor alapította az eukarisztiát, nagyon jó. Ki áldozhat, Iza?
Az áldozhat, aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására.
Hogyan készülünk lelkileg a szent áldozásra, Nóri?
Lelkileg úgy készülünk a szent áldozásra, hogy a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a Szent Jónásban, bocsánatos bűnöket pedig megbánjuk. Imádságos lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást.
Hogyan készülünk testileg a szent áldozásra?
Testileg úgy készülünk a szent áldozásra, hogy megtartjuk az egy órás
szentségi böjtöt,
és megfelelő módon öltözködünk.
Így van, és hogyan áldozhatunk? Kézbe kérjük, igaz? Vagy nyelvre kérjük a szentostját? Jó, és mit teszünk szent áldozás után?
Szent áldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízunk magunkat, és segítségét kérjük.
Nagyon jó. Mi a szent áldozás hatása? Azt tudjuk-e? Nóri?
A szent áldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az Isten gyermeki életet, erősíti bennünk az egyházhoz tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk.
Sajnos vannak olyan esetek is, akik méltatlanul áldoznak. Kik áldoznak méltatlanul, Iza?
Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik, ez szentségtörés.
Bizony, ez egy nagyon súlyos bűn. Nagyon jól mondtátok, hogy az eukarisztia, az Krisztus valóságos teste és valóságos vére, a kenyér és a bor színében. Figyeljük meg a szentírási részt erről. Amint elérkezett az óra, az asztalhoz telepedett Jézus a 12 apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: vegyétek, osszátok el magatok között, mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Most a kenyeret vette a kezébe, és hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és ezt mondta: ez a kehely, az új szövetség az én nevemben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az ember fia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást: ki az közülük, aki ilyet tesz? Hol találkozhatunk ezzel a résszel még manapság?
Még mielőtt megáldozunk.
Így van, azaz
a templomban.
A templomban.
Szent misén.
Így van. Ez a szent misének a központi része, úgy is mondhatjuk, hogy a csúcspontja, amikor a pap átváltoztatja ugye a kenyeret Jézus testévé, a bort pedig Jézus vérévé. Ugyanis az eukarisztiában jelen van az Úr Jézus. Nagyon fontos, hogy aki áldozni készül, az találkozni akar az Úr Jézussal. Csak úgy járulhatunk szent áldozáshoz, hogyha a lelkünk tiszta, hogyha a bűnünket megbántuk. A hívek hódolata kialakította az oltári szentség imádásának különféle formáit is, például a szentségimádást, amikor az oltári szentséget kihelyezik, és imádkoznak az eukarisztia előtt, majd szentségi áldást oszt ki a pap, amikor az eukarisztiával áldja meg a híveket. Az eukarisztiához nagyon sok csoda is kötődik. Én egy olyat szeretnék nektek mondani, ami a minisztrások védőszentjéhez, Szent Tarzíciuszhoz kapcsolódik. Elolvasok nektek egy történetet. Figyeljük meg, hogy Szent Tarzíciusz hogyan viszonyult az eukarisztiához. Az első századokban a kereszténység terjedését nem nézték jó szemmel. Rómában sok száz embert vetettek börtönbe a hitük miatt. Hívő testvéreik nem hagyták el őket. Ahogy a betegekhez, úgy a rabokhoz is igyekeztek eljuttatni Krisztus testét. A börtönökbe azonban nehezen jutottak be a felnőttek, ezért oda gyerekek vitték el az oltári szentséget. Közéjük tartozott Tarzíciusz, aki fiatal volt, és elég ügyes ahhoz, hogy bejusson a börtönökbe, és megáldoztassa a keresztényeket. A püspök ruhából készült, tarsolyba tette az oltári szentséget, és azt Tarzíciusz nyakába akasztotta. Tarzíciusz örvendezve indult útjára. Már majdnem a börtön bejáratához érkezett, ahol engedélyt kellett kérnie, hogy ismerőseit, barátait meglátogassa, amikor néhány fiú játszani hívta. Tarzíciusz nemet mondott erre, elé álltak és rángatni kezdték. Ő attól félt, hogy letépik róla az oltári szentséget rejtő tarsolyt, ezért kezét a mellére szorította. Egyre jobban támadták. Biztosan ő is keresztény, kiabálták. Vegyük el, amit a ruhája alatt rejteget. Az egész csapat a hősiesen védekező fiúra támadt. Tarzíciusz látta, hogy az eukarisztiát nem tudja kimenteni a pogány társai kezéből, gyorsan magához vette Jézus testét, hogy azok meg ne gyalázhassák. Erre a fiúk még inkább megvadultak. Megetted a kincsedet? Majd kiverjük belőled. Ütötték, verték őt. A nagy kiabálásra az őrség egyik tagja közéjük rohant, és szétválasztotta őket. A fiúk elrohantak, csak Tarzíciusz maradt a küzdelem helyszínén. Alig volt benne élet. A katona mellé térdelt. Azonnal megismerte, hiszen titokban ő is abba a keresztény közösségbe járt. Hol van az, akit magaddal hoztál? Kérdezte Tarzíciuszt. Velem van a szívemben, suttogta a fiú, és meghalt. Vértanúsága a hagyomány szerint 257. augusztus 15-én történt. Miért hívhatjuk ezt a Tarzíciuszt vértanúnak? Miért áldozta fel ő az életét?
Jézusért.
Így van. Milyen formában? Mit védett meg?
Eukarisztiát.
Így van. Hova akarta bevinni az oltári szentséget, az eukarisztiát?
A börtönbe.
Kiknek akarta vinni?
A keresztényeknek.
Így van. Szerintetek miért kellett a keresztényeknek a börtönbe az eukarisztia?
Hogy meg tudják venni a bűneiket.
Egyrészt, másrészt, hogy lelkileg megerősödjenek. Mert hogyha figyeltetek, akkor ugye ez a keresztény üldözés időszakába történt, és az eukarisztia az erőt ad a keresztényeknek a mai napokon is, és hogy ti is nagyon-nagyon fontosnak tartsátok azt, hogy minden szentmisére olyan lelkülettel, olyan tiszta szívvel, lélekkel menjetek, hogy szentáldozáshoz tudjatok járulni, magatokhoz tudjátok venni az eukarisztiát, mert Jézus ezáltal is megerősít benneteket a hitben. Imádkozzunk azért, hogy ez így legyen. Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Üdvözlégy,
légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztia szentségéről elmélkedett. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. május 13-ai adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.